Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubnya Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast. Már-már örökzöld gazdaságpolitikai témának számít, hogy a magyar gazdaságban túl nagy a külföldi tőkebefektetéseknek a szerepe. Legutóbb pár hete nem más, mint Matolcsy György kritizálta a kormányt, amiért a külföldi cégek nagy beruházásait sok pénzzel támogatja. Ez viszont nem egy magyar sajátosság, hanem például az összes visegrádi országnak az összes kormánya az elmúlt évtizedekben ezt csinálta, és egyes kutatók szerint ez nem független attól, hogy ezek az országok az EU tagjává váltak a 2000-es évek közepén. A mai adásban egy ilyen kutatót, Medve Bálint Gergőt, a Hunren Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársát és a Budapesti Corvinus Egyetem docensét hívtam el, akivel ezt és ehhez kapcsolódó témákat fogunk átbeszélni. Szia Gergő, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást én is.
Egy idézettel szeretnék kezdeni. Minden állami forrást, amit most a külföldi működőtőke bevonására és újraiparosításra fordítunk, azt a tudásra, tehetségfejlesztésre és a saját tulajdonú technológia fejlesztésére kell fordítanunk. Ezt Matolcsy György mondta nemrég a közgazdász Vándor gyűlésen. És ehhez kapcsolódóan a kérdésem az az lenne, hogy mi az oka, hogy most nem erre fordítja a kormány ezeket a forrásokat, és hogy miért voltak hajlamosak ugyanerre a visegrádi országok kormányai az elmúlt évtizedekben?
Nem mondanám azt, hogy a többi visegrádi ország az sokkal jobban teljesített volna ilyen téren. Amit a Matolcsy György úgy javaslatként megfogalmazott, az szerintem nagyon sokan megfogalmazták már az utóbbi években, akár évtizedekben is, hogy sokkal többet kéne befektetni a humántőkének a fejlesztésébe, technológia, kutatásfejlesztés, innovációba. Úgyhogy ez tényleg egy örökzöld téma. Hogyha megnézzünk néhány adatot, és összehasonlítjuk a magyarországi költéseket, meg magyarországi helyzetet a térség többi országával, vagy vegyük a visegrádi országokat, mert jellemzően őket szoktuk referenciaként a térségben említeni, akkor azt látjuk, hogy nagyjából egy klubban, egy csapatban játszanak. A legfrissebb Eurostat adatok a K plusz F kiadások terén azt mutatják, hogy nincs jelentős eltérés a négy ország között. Ugye a magyarországi K plusz F kiadások a GDP arányában ilyen 1,4% körül voltak, a lengyel az 1,45%, csehek 1,9%, a szlovákok egy kicsivel 1% alatt vannak. Tehát ez egy nagyon, nagyon hasonló GDP arányos költést mutat kutatásfejlesztésre. Ha megnézzük, hogy mennyit költ Magyarország nem kizárólag csak külföldi tulajdonú cégeknek a támogatására, bevonzására, hanem állami kiadásokra, akkor ez a szám az 2,3%, ez a legmagasabb az EU-ban a németekkel azonos szint. Tehát, hogyha ezt az arányt nézzük, akkor itt már jelentős a különbség, és valószínűleg a probléma ott van, hogy az arányok kissé eltolódtak. Csak egy példa, hogyha a K plusz F kiadások terén, és ez tényleg csak ugye a kutatásfejlesztésre vonatkozó adatsor, hogyha megnézzük a legmagasabban jegyzett európai országokat, az Svédország, Németország, tehát általában a skandináv államok, bőven 3% feletti GDP arányos kiadásuk van. Úgyhogy az egyik kérdés az nyilván az, hogy lehetne többet fordítani kutatásfejlesztésre. A másik kérdés az, hogy ezzel párhuzamosan az állami kiadásokat, amelyeket a külföldi tőke vonzására fordít a térség, azokat lehet-e csökkenteni. És ez egy olyan helyzet, ami tulajdonképpen egy ilyen csapda helyzet, vagy egy ilyen kollektív cselekvés problémájának is lehetne nevezni, hiszen ezek az országok egy olyan útra tértek, különösen a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje óta, amiben a gazdasági modelljüknek az alapja a külföldi működő tőke, ugye a külföldi beruházások, elsősorban a feldolgozóiparba, és az ő export teljesítményük, vagy az ő teljesítményük az, ami a gazdasági növekedésnek a fő hajtóereje, vagy az egyik fő hajtóereje. És ezek az országok lényegében ugyanazokat a külföldi beruházókat vonzák, ami a külföldi beruházók számára egy komoly előnyt jelent, hiszen ők diktálják a feltételeket. Hogyha egy lengyel, vagy egy szlovák, vagy akár egy román beruházási helyszín nagyon hasonló feltételeket kínál, akkor az állami támogatásnak a mértéke lehet egy olyan döntő szempont, ami alapján a külföldi beruházó eldönti, hogy akkor Lengyelországba, vagy Romániába, vagy Magyarországra települ. És ez okozza azt a versenyhelyzetet, idézőjelben versenyhelyzetet, amiben a szabályozási, tehát az uniós szabályozási keretek között a térség kormányai próbálják egymást túllicitálni az állami támogatások nyújtása terén. Ez volt legalábbis a helyzet egészen a legutóbbi időkig. És azért csapda helyzet a dolog, mert hogyha az egyik kormány úgy dönt, hogy beszünteti ezeket a támogatásokat, akkor elképzelhető, hogy az általa megcélzott és kívánt külföldi beruházó az nem fontolja meg a térségbe való beruházást. Egyébként az egyik kedvenc példám, az nem annyira friss, a 2000-es évek közepén az akkori cseh miniszterelnök Bohuslav Sobotka egy zárt körű konferencián, az zárt körűt úgy értem, hogy nem volt sajtónyilvános, kifejtette, hogy a Csehország mennyire jó célpont a külföldi befektetőknek. Ilyen fantasztikusan jó, gazdag ipari hagyományai vannak, kiválóan képzett a humántőke. Jó az infrastruktúra, Európa közepén található, nagyon közel a fő gazdasági centrumhoz, és sorolta azt, hogy miért érdemes a külföldieknek, a külföldi beruházóknak Csehországba befektetni. Tehát önmagában egy rendkívül jó célpont. És a következő mondatban egyszer csak elkezdte ostorozni az Európai Bizottságot. Miért? Mert a 2014-től kezdődő ciklusban az Európai Bizottság az állami támogatás intenzitást csökkentette a cseh régiók esetében, 50%-ról, 40%-ról, átlagosan 20%-ra. Ez azt jelenti, hogy ez volt az a plafon, amit nem lehet túllépni egy beruházás támogatásánál, tehát a teljes beruházási összegnek maximum ekkora részét lehet támogatásként, állami támogatásként kifizetni a beruházóknak. Ez a cseh támogatás intenzitás csökkentés pedig a miniszterelnök véleménye szerint versenyhátrányba helyezte, a versenyhátrányba sorolta a cseheket a többi visegrádi országgal és a térség többi országához képest, mert ott a támogatás intenzitás az magasabb szinten maradt. Csak hogy ez nagyon fontos dolog, hogy ez egy teljesen ellenkező értelmű üzenet, hogy egyfelől nagyon jó beruházási célpont Csehország, vagyis a külföldi beruházók akkor is mennének oda, hogyha nem kapnának állami támogatást. Másfelől pedig a külső szabályozási környezetnek, tehát az Európai Uniós állami támogatási szabályozásnak a változása, az ebből a szempontból nem kéne érintse a cseheket, ha tényleg annyira jó oda beruházni. És ennek ellenére az akkori cseh miniszterelnök élesen kritizálta ezt a lépését a bizottságnak. És még egy fontos dolog, hogy valóban, hogyha ez a logika, hogy egymással versenyezzünk, és ugyanazokat a multicégeket, főleg a feldolgozóiparba próbáljuk vonzani, akkor valóban egy olyan versenyhelyzet alakul ki, ami ugye az utóbbi évtizedekben, amiből nagyon nehéz a kiút. Egyoldalúan ezt nagyon színűleg nem lehet megváltoztatni, tehát, hogy az előbb említettem, ha az egyik kormány úgy dönt, hogy mostantól nem ad támogatást, akkor az valószínűleg ténylegesen versenyhátrányba hozza egy átmeneti időre, de hogyha egyébként minden egyéb szempontból az az ország megfelelő beruházási célpont, akkor miért nem menne oda a külföldi tőke? Lehet, hogy ez elég provokatívan hangzik, de ki kéne próbálni. Ugye a lengyelek, főleg a Tusk-féle kormány, legalábbis a 2007-15-ötti Tusk-féle kormány elsősorban a magas hozzáadott értékű beruházásoknak a támogatására helyezték a hangsúlyt, tehát ugye üzleti szolgáltatásoknak a vonzására, vagy a feldolgozóiparban olyan tevékenységekre, amely kutatásfejlesztéssel is párosul, és ez egy jó irány, látszik is a lengyel külföldi beruházóknak az alakulásán, hogy egyre magasabb hozzáadott értékeket, tevékenységeket telepítettek Lengyelországba. Tehát ez lehetne Magyarország esetében is egy cél, hogy ne az összeszerelő, gyártó és az alacsony hozzáadott értékű tevékenységeket végző külföldi cégeket támogassák, és ugye itt gondolok az akkumulátorgyártásra is, hiszen hiába egy fejlődő vagy fejlett technológia, az a rész, ami Magyarországon történne, az csupán a gyártás. Nagyon, nagyon kevés hazai inputtal. Ezen kéne változtatni, ezen a felfogáson, hogy kutatásfejlesztést is hozzanak, integrálódjanak hazai kis- és középvállalkozókhoz, akár az egyetemi szférába, kutatási projektekbe, azok a külföldiek, akik egyébként tudnának technológiát is hozni.
Ja, egy kicsit, most elég sok témába így belekaptunk már, de egy kicsit akkor fókuszáljunk arra szerintem, hogy próbáljuk meg ezt a témát így lehozni, mondjuk így a hétköznapi ember szintjére, hogy ez egy ilyen nagyon absztrakt dolog, hogy milyen a gazdasági modellünk, tehát igazából, hogyha a hétköznapi ember szemszögéből nézem, akkor valószínűleg az a fontos, hogy Magyarországon jó minőségű, vagy jó munkahelyek legyenek, ahol jó dolgozni, és sokat lehet keresni. Azt gondolnám, hogy valószínűleg így ez a, nem is tudom, mondjuk az átlag, vagy a medián szavazónak mondjuk így a szempontja, hogyha így ebbe az ilyen politikai gazdaságtani keretbe akkor visszamegyünk, és hogy egy kicsit akkor arról mondj valamit, hogy így miért fontos ez? Említetted, hogy a cseh miniszterelnök ragaszkodik ehhez a dologhoz, említetted, hogy nem biztos, hogy szükség lenne arra, hogy az államok erre költsenek, tehát hogy illeszkednek össze ezek a dolgok.
Igen, azt szoktam mondani gyakorlatilag minden fórumon, ahol erről szó esik, hogy a külföldi beruházóknak az állami támogatása ez egy kidobott közpénz. Nagyon nagy részt. Ez egy elég éles megfogalmazás, de hogyha azt vesszük, hogy azokat a sok tíz, sok száz milliárd forintokat lehetne egészen más területre is fordítani, és akkor előjönnek azok a területek, amelyek általában ilyenkor előjönnek, tehát lehet infrastruktúra fejlesztésre, oktatásra, egészségügyre, kutatásfejlesztésre, akkor rögtön másként néz ki az a kép, hogy egyrészt sikeresek vagyunk a külföldi tőkének a vonzásában, másrészt viszont vannak olyan területek, amelyekre meg nem jut elég pénz. Holott, ha, ahogy az említettem az előbb, az arányok megfordulnának, lehet, hogy sokkal jobban járnánk. Ugye egy nagyon fontos szempont, hogy a térségnek a versenyelőnye, tehát hogy miért választanak minket a külföldi beruházók, az nagyon nagy részt annak köszönhető, hogy egy olcsó és szakképzett munkaerőt találnak a térségben. Ez volt a jellemző az utóbbi 2-3 évtizedben. Az olcsó szakképzett munkaerő az azt jelenti, hogy a külföldi beruházók képesek a nemzetgazdasági átlaghoz képest, legalábbis abban a szektorhoz képest egy jobb fizetést nyújtani, amire nem feltétlenül képesek a hazai kis- és középvállalatok. Hát van egy ilyen elszívó hatás a külföldi beruházók esetében a magyar munkaerőpiacon. Ugye munkahelyeket is teremtenek természetesen, de ugyanakkor nehezebbé teszik a kis- és középvállalkozóknak a dolgát, legalábbis azokban az ágazatokban, ahonnan konkrétan ténylegesen elszívhatnak munkaerőt. Ahhoz, hogy ez a helyzet megforduljon, ahhoz nem elegendő csak az állami támogatások felfüggesztése, ahhoz az kéne, hogy a magyar gazdaság elmozduljon erről a kicsi leegyszerűsítve fogalmaztam, de lényegében erről a versenyelőnyéről, tehát hogy az olcsó szakképzett munkaerő miatt érkeznek ide a külföldiek. Ezért kéne hosszú távon beruházni oktatásba, kutatásfejlesztésbe, innovációba, ami megfogalmazódik nagyon gyakran, akár a kormányzat részéről is, de hogyha megnézzük a számokat, mint az elején említettem, ez nem tükröződik ebben. Mert hogy ez csak hosszú távon képes egy gazdaság úgy feljebb lépni, hogy egyre magasabban kvalifikált munkaerőre van szükség. Ugye, ha körbenézünk a világban, nagyon fontos változások zajlanak, digitalizáció, automatizáció, a mesterséges intelligenciának a terjedése. Ez az élet minden területére, természetesen a gazdasági életre is kihat, és ahhoz, hogy ezeket a forradalminak nevezhető eszközöket jól lehessen alkalmazni, és a gazdaságban is megfelelő haszonnal, innovatív módon, ahhoz egyre magasabban kvalifikált munkaerőnek a képzésére van szükség. És akkor lehet majd, hogyha ez mondom, egy hosszabb távon, tehát egy 5-10 éves periódusban megvalósul egy elkötelezett és megfelelő vízióval és megfelelő pénzügyi eszközökkel végrehajtott ilyen kutatásfejlesztési oktatáspolitika, akkor lehet elmozdulni a mostani pozícióból, ami egy félperifériás helyzet. Az Európai Unióban belül is, világgazdaságon belül is. Nyilván ennek az esélyeit latolgatni, hogy ez mennyire következhet be az elkövetkező években, az már a jóslásnak a tárgya. Az eddigi folyamatok nem azt mutatják, hogy van egy ilyen jellegű előrelépés. Tehát, hogy nagyon leegyszerűsítve, összefoglalva, nem elsősorban a külföldi beruházókkal van a probléma. A probléma azzal van, hogy olyanok érkeznek, amelyek nem hoznak kutatásfejlesztési aktivitást vagy tevékenységet magukkal, nem végeznek, vagyis hát nem is integrálódnak a hazai felsőoktatási kutatási szférába, nincs szükségük igazán magasan kvalifikált munkaerőre, vagy csak kevésre. És ezzel párhuzamosan pedig annak a területnek a fejlesztése, ami szükséges lenne a gazdasági fejlebb lépéshez, pedig elsikkad. Tehát Magyarország egy olyan gazdasági modellbe ragad bele, ez a függő piacgazdaság, ami nem segíti a fejjebb lépést, a félperifériára való beragadást erősíti meg tulajdonképpen az a gazdaságpolitika, amit látunk.
Miért nem hoznak maguktól ezek a külföldi cégek olyan munkahelyeket, amik mondjuk magasabb éreket, vagy magasabb érszínvonalhoz vezetnének el?
Mert az értékláncban, hogyha megnézzük a termelési láncokat, akkor a legkisebb hozzáadott érték az a gyártás, összeszerelés. Ez van az értéklánc közepén. A két szélén pedig a design, a tervezés, tehát a mérnöki munkák, illetve a gyártás utáni szolgáltatások, sales, marketing, és a többi, és a többi. Ezeknek van a legnagyobb hozzáadott értéke. Jellemzően ezek azok a tevékenységek, amelyeket a külföldi beruházók szeretnek saját maguknak tartani, hiszen ebből van a legnagyobb profit, és ebben tudnak igazából ezekben a tevékenységekben magasabbért fizetni a munkavállalóiknak. Van egy, ezt úgy szokták mondani, egy funkcionális specializáció, lényegében azt jelenti, hogy a kibocsátó országok, tehát a külföldi tőke kibocsátó országai, azok kiszervezték az alacsony hozzáadott értékű tevékenységeiket a térségbe, a közép-európai térségbe, vagyis az a közép-európai térség specializálódott a gyártás összeszerelés értékláncnak a közepén, és a kibocsátó országok, tehát a multicégeknek a hazai terepe, az pedig az értéklánc két szélén, vagyis a dizájnban, a kutatás fejlesztésben és a gyártás utáni szolgáltatásokban specializálódik. Ahhoz, hogy ez ez változzon, ahhoz megint csak arra lenne szükség, hogy az a versenyelőny, ami egyébként most már egyre kevésbé adott, tehát az olcsó szakképzett munkaerőnek a megléte az nagyjából egy mítosz, az olcsó energiának a korszaka, ami szintén nagyon fontos ezeknek az elsősorban feldolgozóipari beruházásoknak, annak is vége. Tehát ez magától is változik, de ahhoz, hogy ez a bizonyos beragadás ebbe a specializációba változzon, ahhoz lenne szükség egy olyan hosszú távú beruházásra, befektetésre, megint harmadszorra ismétlen szerintem magam oktatásba, kutatásfejlesztésbe, ami hosszú távon tudna változást elérni. Lehet Írország példáját említeni a 80-as évekből, de ugyanúgy lehet finn példát, svéd példát említeni kicsit korábbról. Ezek a modellek, amiket érdemes az átültethető megoldásaikat alkalmazni, csak ehhez ugye szükség van politikai elkötelezettségre, és egy, ahogy mondom, egy hosszú távú vízióra.
Jó, tehát, hogy amit mondasz, akkor ebből az következik, hogy maguktól nem nagyon hozzák ide ezek a külföldi cégek ezeket az általán kívánatosnak tartott munkahelyeket, és akkor ebből...
Sőt, bocsánat, hogy közbeszóltam, a nyugat-európai cégek inkább hajlamosak. Tehát ha megnézzük mondjuk az Audi győri beruházását, ott azért már van kutatásfejlesztés is.
Ez inkább a kivétel.
Igen, de mondjuk ha a miskolci Bosch-nak a beruházását nézzük, azért ott is van valami. Hogyha távol-keleti beruházókat, különösen a kínaiakat nézzük, ők nem, tehát ők teljes egészében a technológiának a fejlesztését azt megtartják maguknak. És ugye mostanában elsősorban a távol-keleti, kínai, koreai beruházók azok, amelyek érkeznek az országba.
Jó, tehát nem hozzák ide nem maguktól, hozzák ide. És úgy tűnik, hogy akkor sem nagyon hozzák ide, hogyha ezt próbálják a kormányok ösztönözni, vagy nem nagyon ösztönzik ezt.
Ez ismernünk kéne azokat a szerződéseket, amelyeket az állami támogatásról kötnek, hogyha ugye ezek nem nyilvánosak, meg érzékenyek, ugye az Európai Bizottság szokta vizsgálni őket, de hogyha kikerül valamilyen anyag, akkor is azért az érzékeny pontokat eltakarják, vagy kitakarják. Tehát azt kéne tudni, hogy van-e olyan megállapodás a külföldi beruházókkal, hogy az állami támogatás nyújtásának fejében technológia import is történik, és valamilyen kutatásfejlesztési tevékenységet is kell végezzenek. Van ezekre példa, tehát például Lengyelországban sokszor kikötik ezt a kikötést a támogatás nyújtása fejében, és van olyan példa is, hogy egy feldolgozó ipari szándékkal érkező cég látva azt a jól kvalifikált humántőkét, ami adott a térségben, tovább lép, és nem csak a gyártás összeszerelést végzi, hanem kutatásfejlesztési tevékenységbe is kezd. Tehát vannak erre példák, nyilván ösztönözni kell, és hogyha az állami támogatási szerződésben ez ki van kötve, az önmagában még nem elég, mert utána még azt valamilyen módon be is kéne hajtani a beruházón, ami egy jóval nehezebb kérdés, de törekedni kéne rá természetesen.
Jó, akkor hát nem, vagy nem hozzák ide, vagy nem nagyon tudjuk, hogy mi van a szerződésekben, és hogy mennyire ösztönzik a kormányok, hogy olyan munkahelyeket hoznak ide, és akkor ami marad, az pedig az, hogy olyan hazai vállalatok legyenek, vagy növesszünk ki, valahogy teremtsünk olyan feltételeket, csináljunk olyan gazdaságpolitikát, iparpolitikát, aminek a segítségével helyi multinacionális vállalatok jönnek létre. És kérdésem az, hogy már így a felvezetőben is ezt említettem, meg erről beszéltünk, hogy azért így a visegrádi országoknak nagyon hasonló ilyen szempontból így a track rekordja, tehát hogy ez egy nagyon hasonló modellek ezek, viszont, hogyha bemegyek egy plázába Budapesten, akkor nagyon-nagyon sok például lengyel divatipari cégnek fog tudni bemenni a boltjába, vagy akár, hogyha egy elkereskedelmi oldalra felmegyek, az nagy eséllyel mondjuk cseh lesz, vagy mondjuk, most ezt nem akarom idehozni, de román, de mondjuk abból is talán lengyel, tehát hogy azért látunk erre példákat. És hogy ennek mi az oka akkor, hogy nagyon hasonló modellek, hasonló stratégiák, de mégis akkor ebben látunk különbségeket.
Viszonylag kevés a magyar multi.
Ugye eleve, hát ami hogyha... van, az ilyen örökölt kvázi, tehát hogy amik így ilyen szocialista nagyvállalatból átalakult, de hogy kevés jött úgy igazán mondjuk piaci alapon létre így az elmúlt időszakban.
Igen, igen. Valóban, hogyha megnézzük, akkor lengyel és cseh cégek divatiparban, szoftverfejlesztésben sok olyan van, amelyik képes volt a saját piacgazdaságán kívülre terjeszkedni. Ugye, hogyha egy cég külföldre beruház, vagy terjeszkedik, akkor az azt jelenti, hogy valamit jól csinál, valamit jobban csinál, mint a versenytársai, legalábbis abban a térségben. Hogyha mindezt globálisan képes megtenni, akkor ez azt jelenti, hogy a versenytársainál globálisan képes valamilyen versenyelőnyre szert tenni. És hogy mi az oka annak, hogy a cseh, illetve lengyel cégek ebből a szempontból legalábbis néhány ágazatban versenyképesebbek. Talán érdemes visszamenni ehhez a 90-es évekre, és a privatizációban, tehát az állami tulajdonú vállalatoknak a magánosításában, vagy egyáltalán a privatizáció menetében keresni a válasznak az egyik, vagy az egyik lehetséges megoldást. Ugye Csehországban úgynevezett kuponos privatizáció volt, lényegében a kuponokat kaptak az állami vállalatoknak a dolgozói, és ezeket befektetési társaságok vásárolták fel. És így létrejött egy elég jelentős tőke koncentráció ennek következtében, és például ebből nőttek ki olyan cseh nagyvállalatok, amelyek, nem tudom, lehet megnevezni őket.
Persze.
Tehát például a Petri Kellner, aki néhány évvel ezelőtt elhunyt egy balesetben, az ő cége, a PPF, vagy egy olyan ingatlanfejlesztő cseh cég, a CPI Property Groups, ami a térségben terjeszkedik, és elég jó teljesítményt nyújt. Tehát részben ide vezethető, hogy történt egy olyan tőke koncentráció, ami lehetővé tette aztán ezeknek a befektetési társaságoknak a terjeszkedését. Másfelől mind Csehországban, mind Lengyelországban a 90-es évek második feléig volt egy olyan törekvés, hogy ezt úgy szokták mondani, hogy nemzeti kapitalizmusokat hozzanak létre. Tehát a privatizációt azt késleltették, ugye főleg a Václav Klaus idején a 90-es években, Lengyelországban meg a kezdeti sok terápia után, és ezért a külföldi beruházók elől csak a 90-es évek második felében, 98-99-től kezdve az uniós csatlakozási tárgyalások hatására is gyorsult fel a privatizáció. És ez az időszak elég volt ahhoz, hogy a szocializmusban már meggyökerező és bizonyos hát ilyen vállalkozási kezdeményeket hajtó vagy gyökerező vállalatok megerősödjenek, és kilépjenek később a nemzetközi piacokra. Magyarországon ez teljesen másként zajlott le. Ugye itt a privatizáció a 90-es évek második felére már lezárult, és nagy részt külföldi beruházókat vont be a magyar kormány. Ennek ellenére azért van néhány magyar, sikeres magyar cég is, ami képes volt kinőni. Ugye a Graphisoft egy jó példa, de újabban ugye a Prezi, És hát amiket említettél, amiket örököltünk a szokásos játékosok, a Richter, az OTP, a MOL, ugye ezek megtalálhatók ugye Lengyelországban is, ezek az ágazatokban, ezek a multicégek. Tehát
akkor inkább ezt erre az időszakra vezetnéd vissza ennek a különbségnek az okait, nem igen, az azóta igen. eltelt időszaknak, mondjuk a más gazdaságpolitikai.
Hát az azóta eltelt időszakra, igen, még egy nagyon fontos, és ebben a tekintetben elég nagy a különbség a mondjuk a lengyel és a magyar hosszú távú gazdaságpolitika között. Tehát Lengyelországban iparfejlesztési és vállalkozásfejlesztési állami szervezet már a 90-es évek eleje óta létezik, és tulajdonképpen ugyanabban a formában. És az is jellemző, hogy a lengyel állam a hazai tulajdonú vállalatoknak a támogatására jóval nagyobb hangsúlyt helyezett összességében, és szinte függetlenül attól, hogy kik voltak kormányon, mint a magyar kormányok. És annak, hogy ez az intézményrendszer kiépült Lengyelországban, tehát vállalkozás és iparfejlesztési intézményrendszer, ami elsősorban a hazai tulajdonú vállalatokat igyekezett támogatni, ez elég nagy segítséget jelentett abban, hogy például a ilyen villamos gyártásban, ugye Peza egy elég jelentős szereplővé vált, komoly állami támogatásokkal megtámogatva, már amennyiben ugye ez lehetséges az uniós környezetben, akkor az élelmiszerfeldolgozó iparban, különösen a tejiparban nagyon versenyképes lengyel multik vannak, mint például a Mlekplol vagy a Mlekovita, és ezek mind részesültek ebben a gazdaságfejlesztési támogatásokban. Tehát egy nagyon, nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy valóban van egy különbség, hogyha a lengyel és magyar iparpolitikát nézzük évtizedes távlatokban, hogy Lengyelországban a kormányzatok tényleg függetlenül attól, hogy milyen színezetű volt, sokkal nagyobb hangsúlyt helyeztek a hazai kis- és középvállalkozások támogatására, illetve a lengyel multiknak a támogatására Magyarországgal ellentétben. Tehát például volt az előző lengyel kormánynak egy terve a saját lengyel villanyautónak, vagy elektromos autónak a kifejlesztésére. Egy prototípus elkészült, azt nem tudom, hogy azóta mi történt.
Én azt mondtam, hogy ez egy nem túl sikeres nem túl,
de legalább próbálkoztak. Igen. Tehát ez csak egy jelzés arról, hogy hasonló, mondjuk így, hogy hasonló ideológiai beállítottságú kormányzat is, vagy ellenére egy másfajta gazdaságpolitikai szemléletet képvisel.
Egy kicsit így az ilyen EU-s keretrendszerről kérdeznélek, mert ugye itt említetted is, hogy mára mennyire így az EU-s szabályok engedik. Igen. Ugye az EU-ban egy elég szigorúan van szabályozva, hogy az államok azok milyen módon tudnak vállalatokat támogatni, és hogy egy kicsit így akkor erről beszéljünk, hogy ez hogy működik ez a rendszer, meg ennek így igazából mi köze van ahhoz, hogy ennyire hasonló volt az ilyen gazdasági modellje ezeknek a visegrádi országoknak, amit ugye már tehát ezzel kezdtük a beszélgetést, és ennek mi köze van az EU-nak ez az egészhez?
Egyfelől, amikor a 90-es évek közepén a térségnek az országai egyre másra jelezték, hogy szeretnének az unió tagjává válni, akkortól kezdve az Európai Unió egy rendkívül fontos külső szereplő lett a piacgazdaságaiknak és tulajdonképpen az állami intézményrendszereiknek az alakítása szempontjából is. Ahhoz, hogy az Európai Unió befogadja ezeket az országokat, szükség volt arra, hogy igazodjanak az uniós játékszabályokhoz, egyszerűen fogalmazva. Ahhoz, hogy az unió is profitáljon, vagyis hát gazdaságilag profitáljon a keleti bővítésből, ahhoz ezeknek az országoknak meg kellett nyitni a piacukat a külföldi befektetők előtt. És ez egy kritériuma volt a csatlakozásnak, tehát ha nem is jogilag lefektetett kritériuma, de az, hogy a külföldi beruházók részt vehessenek a privatizációban, egyenlő feltételeket kell, egyenlő feltételekkel bánjanak velük, mint a hazaiakkal. Ez egy nagyon fontos szempontja volt annak, hogy ilyen függő piacgazdaságok alakultak ki. Viszont ugye az állami támogatásokra rátérve, meg egyáltalán erre az uniós szabályozói keretrendszerre, ugye ez a keretrendszer, ez egyébként minden országban hasonlóképpen funkcionál, vagy hasonlóképpen hat. Ami nagyon fontos, hogy az unió tehát az unió egységes belső piacának az alapelve a szabad piac, az áruk, a tőke, a szolgáltatások szabad mozgása, és ez ellentétes az állami támogatás nyújtásnak a logikájával, hiszen az állami támogatásnak a nyújtása egy piactorzító intézkedés, akkor is, hogyha egy cég kapja, akkor is, ha egy gazdasági ágazat kapja. Viszont az idők során az Európai Unió, illetve maga az Európai Bizottság, mert hogy a versenypolitikáért, és azon belül is az állami támogatásoknak a szabályozásáért az Európai Bizottság felel, az idők során egyre bővült az a kör, amiben az állami támogatások nyújtása összeegyeztethető a szabad piac elvével. Tehát kis- és középvállalkozásoknak, regionális fejlesztési céllal, kutatásfejlesztésre, és még néhány ilyen zöld beruházásokra, digitalizációra, tehát ilyen céllal nyújtható állami beruházás, állami támogatás, tehát az összeegyeztethető az uniós szabadpiaci elvekkel. És ez az a játéktér, amit tulajdonképpen az összes uniós tagállam igyekszik bejátszani kisebb-nagyobb sikerrel. Ugye említettem Németországot, amelyik a legnagyobb játékos ilyen téren, hiszen nem csak a GDP arányosan a legmagasabb állami támogatásokat nyújtja, ugye több mint 2%-ot a GDP arányosan, de ugye a német gazdaság és maga a német állam ereje, pénzügyi kapacitásai óriásiak, tehát a német állami támogatások azok több mint az egyharmadát, vagy majdnem a 40%-át jelentik a teljes uniós belső piacon nyújtott állami támogatásoknak. Vagyis mi történik, de egy kicsit most elkanyarodtam az eredeti kérdésről, az történik, és ezt már több kisebb tagállam is felismerte és elkezdte kritizálni, az történik, hogy az állami támogatási szabályozás annak ellenére, hogy igyekszik egyenlő feltételeket teremteni, és igyekszik korlátozni az állami támogatások nyújtását, pontosan azért, hogy ne legyen túlságosan piactorzító, mégsem teremt egyenlő feltételeket az unión belül, hiszen a nagyobb pénzügyi kapacitással rendelkező tagállamok jóval több támogatást képesek nyújtani, egyszerű logika alapján, mint a kisebbek. És ez vezet oda, hogy maga az uniós belső piac töredezik, különösen a COVID-járvány és annak következményei kapcsán volt ez egy jelentős felismerés, amikor a bizottság lényegében felfüggesztette az állami támogatási szabályokat, mondvá, hogy mindent elkövethetnek a tagállamok azért, hogy a gazdaságokat talpra állítsák. Úgyhogy hát ebben a keretben igyekeznek ezek a közép- és kelet-európai országok bejátszani azt a teret, ami nekük adatott.
Hogyha mondjuk a 2004-es csatlakozástól kezdve nézzük ezt a történetet, akkor ezek inkább a regionális szempontok voltak, amik...
Nagyon fontos a regionális fejlesztési cél. Na ez az a... Tehát, hogy ugye említettem, hogy kis- és középvállalkozóknak kutatásfejlesztésre...
Igen, mert ezekből egy csomó az inkább így újabb, vagy mondjuk az elmúlt pár évnek a fejlemény.
Igen, igen. Tehát amit elfelejtettem mondani, is nagyon fontos, hogy az Európai Unió, vagyis maga a bizottság az kifejezetten nem kedveli a szektorális, tehát ágazati támogatásokat, illetve a célzott cégeknek nyújtott támogatásokat, azokat általában el is kasszálja. Igen. Viszont az úgynevezett ilyen horizontális céllal nyújtott támogatásokat, amelyekből igazából nem lehet kizárni egy-egy gazdasági ágazatot, azok összeegyeztethetők a versenypolitikai célkitűzésekkel. És a regionális fejlesztési céllal nyújtott állami támogatások a közép-európai térségben egy kitüntetett szerepet játszanak, Miért? Mert a közép-európai térség az uniós átlaghoz képest alulfejlett, jelentősen alulfejlett, és ezért az indoklás szerint azokban a térségekben, amelyek hátrányos helyzetűek, állami támogatást nyújtani lehet, mert hogy az segíti, ösztönzi a hátrányos helyzeti térségben a gazdasági növekedést. Ez az alapja annak, hogy az összes visegrádi kormány, de tulajdonképpen az összes közép- és kelet-európai ország, a uniós tagország igyekszik ezt kihasználni, hogy a hátrányos helyzeti térségekben lehet állami támogatást nyújtani, magasabb támogatás intenzitással, tehát a legrosszabb helyzeti térségekben akár 50%-ot is lehet, ami azt jelenti, hogy a teljes beruházási összegnek az 50%-a is lehet akár állami támogatás. Ezt azért nyilván nem szokták kihasználni ebben a formában. És ágazatonként is van megszorítás, tehát az autóiparra egy kicsit más szabályok vonatkoznak. Tehát ez az a terület, a regionális fejlesztési célú támogatás, amiben sokkal nagyobb lehetőségei vannak a közép- és kelet-európai államoknak, mint a legfejlettebbeknek. Ugye ott nyilván regionális fejlesztési céllal kevésbé lehet támogatást nyújtani, hiszen eleve fejlett tagállamokról van szó. És amikor még a beszélgetés elején említettem az egykori cseh miniszterelnököt, amikor elkezdte bírálni az Európai Bizottságot, hogy a támogatás intenzitást, a regionális fejlesztési célú támogatásoknak a támogatás intenzitását csökkentették, akkor az pusztán azért történt, mert hogy a cseh régiók növekedtek, fejlődtek, és egyre jobban közelítették meg az uniós átlagot, vagyis az indok, hogy itt érdemes ezekbe a régiókba támogatást nyújtani, az egyre kevésbé állja meg a helyét, legalábbis a regionális fejlesztési célú támogatásokat.
Viszont egyébként, hogyha mondjuk például visszakanyarodunk Magyarországhoz, akkor azt tudjuk, hogy többek között volt egy kötet is, amit te szerkesztett, és az Európai Uniós csatlakozásnak a 20. évfordulója kapcsán jelent meg, és ebből például az kiderült, hogy Magyarországon a regionális különbségek azok így nem csökkentek érdemben az uniós csatlakozás óta. Tehát akkor elhangzott már, hogy ezt te mondtad, hogy ez kidobott pénz, akkor arról beszéltünk, hogy a gazdasági szerkezetváltás szempontjából kidobott pénz.
És legalábbis akkor, az állami támogatásokra, ami a külföldiek állami támogatásra vonatkozik.
És akkor azt is látni így empirikusan, hogy a regionális, tehát hogy azt a célt, amit úgy így hivatalosan szolgál, hogy a regionális különbségeket csökkentse, legalábbis Magyarországon, akkor azt se teljesíti, és hogy akkor mit kéne az EU-nak egyszerűen, hogy szerinted mi lenne egy olyan uniós keretrendszer, ami hát akár az egyik, akár a másik szempontot így elő tudja mozdítani.
Igen, ez egy roppant érdekes és kissé paradox helyzet. Ugye egyfelől elég sokat beszéltem már az állami támogatásokról, és az imént regionális fejlesztési célú támogatásokról, amelyeknek az lenne a kívánt kimenete, hogy ahol állami támogatást nyújtanak hát hátrányos helyzetű térségben, akkor az azért történik, mert ott olyan gazdasági tevékenység jön létre, amitől a térség fejlődni fog, és felzárkózik, vagy legalábbis csökken a különbség a fejlett és a leghátrányosabb helyzetű térségek között. Ez a logikája annak, hogy a térség országai a külföldi beruházóknak regionális fejlesztésű céllal nyújtanak állami támogatást. Igen ám, de a csavar ott van, hogy a beruházók legtöbbje az nem fog egy igazán hátrányos helyzetű térségbe menni, tehát hogyha most Magyarország példáját vesszük, akkor egy olyan nógrádi vagy egy olyan délalföldi térségbe, ahol gyenge az infrastruktúra, már úgy értem, hogy a közlekedési infrastruktúra alulfejlett, nincsen megfelelő szakképzett mennyiségben elég szakképzett ember, és még egy csomó hátrány szembesül, nem fog oda települni, hanem inkább megy mondjuk Győrmoson, Sopron megyébe, vagy Fejér megyébe, amely egyébként ugyanabba a támogatási kategóriába esik az uniós referencia alapján, de lényegesen jobb kondíciókat, lényegesen jobb körülményeket talál. Vagyis az a paradox helyzet állt elő, hogy a Az állami támogatáspolitika, ami a regionális fejlesztési támogatás célú támogatásokat illeti, az megerősítette a terület egyenlőtlenségeket, hiszen nem fog egy beruházó olyan térségbe beruházni, amelyik nagyon hátrányos helyzetű. Inkább olyan helyre megy, amelyik relatíve fejlettebb, és ott ugyanúgy megkapja azt a támogatást, pontosan a verseny miatt, az országok közötti verseny miatt. Hát ezen, ahogy korábban említettem, ezen csak az segíthet, hogyha valamilyen kollektív cselekvés mentén ezek az országok felismerik azt, hogy a korábbi, vagy az eddig követett gyakorlat az nem szolgálja a regionális különbségeknek a csökkentését. A másik, ami szintén egy paradox helyzet, az az uniós kohéziós politika, ami egy már teljesen más logikát követ, tehát így semmi köze nincs, vagyis nem sok köze van az állami támogatások nyújtásához. Ez egy olyan gazdaságfejlesztési vagy céllal nyújtott uniós támogatás, ami a térségek felzárkózását szolgálja. Azt látjuk, és nem csak Magyarországon, hanem az egész térségben azt lehet megfigyelni, hogy mivel a térség régiói EU-s átlaghoz képest alulfejlettek jelentősen, ezért ugyanabba a legmagasabb kohéziós politikai támogatási kategóriába esnek. Na már most, vagy másként fogalmazva, az Unió nem tesz igazából különbséget mondjuk Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország és Dél-Magyarország fejlettségi szintje között, ő csak azt nézi, hogy az EU átlaghoz viszonyítva ezek a térségek jelentősen gyengébbek az egyfőre jutó GDP-ben, tehát az uniós átlag 75%-át nem érik el, akkor ők egy kalapba tartoznak, a leghátrányosabb helyzetű térségek kalapjába. Igen ám, de a köztük lévő fejlettségbeli különbség az egyáltalán nem elhanyagolható. Ugye nemrégiben a Navracsics miniszter úr regionális drámáról beszélt Magyarország esetében, tehát hogy egyszerűen beálltak, befagytak ezek a területi különbségek, és hiába fejlődik mindegyik térség önmagához képest, a különbségek azok nem tűnnek el. És ugye ez szociális, gazdasági és politikai problémák sorát hozza. Visszatérve a kohéziós politikára, az történik, hogy tegyük félre a politikai manipulációt, csak tisztán a mondjuk így verseny alapon, a pályázatoknak a minősége alapján szétosztott pénzekkel, az történik, hogy az eleve kissé fejlettebb térségekbe jut, és ott koncentrálódik. És ez nem csak Magyarországon, hanem az egész közép-európai térségben jellemző. Vagyis mi történik? Az történik, hogy a kohéziós politika nem csökkenti, vagyis a kohéziós politikán keresztül újraosztott pénzek, támogatások nem csökkentik, hanem megerősítik a meglévő területi különbségeket. Ahhoz, hogy ez ne így legyen, ahhoz hát egyrészt át kéne gondolni a régióknak a besorolását, nem csak az uniós átlagot figyelni, hanem esetleg a belső területi különbségeket is figyelembe venni. Másrészt az is igaz, hogy és ez még egy csavar az egész történetben, az is igaz, hogy az Európai Bizottságnak nagyon fontos, hogy ezek a pénzek jól hasznosuljanak. Márpedig jól hasznosulni a relatíve fejlettebb térségekben fognak tudni, mert azok képesek jobb pályázatokat beadni, vagy jobb pályázatokat beadni, innovatívabb és hosszú távon jobban megtérülő projektekbe beruházni. Úgyhogy nem teljesen a bizottság logikájának ellentmondó az, hogy a relatíve fejlettebb térségek nyernek többet az uniós pénzeken. Az a probléma is, ezzel elég nehéz szakpolitikai szempontból, vagy fejlesztéspolitikai szempontból megbirkózni, hogy azok a térségek, amelyek a leghátrányosabb helyzetűek, azoknál a forrásfelvevő képesség jelentősen korlátozott. Tehát egy idő után olyan, mintha egy feneketlen zsákba öntenénk a pénzt, mert egyszerűen nem képesek, nem tudják úgy elkölteni, hogy az hosszú távon megtérülő beruházás legyen. Ezért kéne növelni a hát a pályázati kapacitást, de ugyanúgy ez szorosan összefügg a humántőkével, a humántőke minőségével. Nem véletlenül leghátrányosabb helyzetű térségekről beszélünk, mert hogy az egy csomó olyan szociális és gazdasági jelenségnek a halmozódását mutatja, amitől a gazdasági felzárkózás igen nehézé válik. Én igazából azt is, és ez egy kicsit egy provokatív jellegű állítás, igazából azt is kétségbe vonnám, hogy egyáltalán lehetséges-e egy szakpolitikai beavatkozással hosszú távú eredményt felmutatni a felzárkózás terén. Képes-e egy szakpolitika a piaci viszonyokat, illetve a piaci erőket felülírni, vagy ellentételezni? Lehet, hogy ideig, óráig igen, de ahhoz, hogy ez ne egy újraelosztáson alapuló területi különbségcsökkentés legyen, hanem piaci alapú, ahhoz megint visszatérek, ahhoz a humántőkét, az intézményeket, intézményi kapacitásokat kéne fejleszteni, és ez egy hosszú távú beruházás, évtizedes vagy több évtizedes, de nem lehetetlen.
Kicsit akkor az utolsó témaként még így visszakanyarodva a gazdasági modellre inkább, mint a regionális különbségekre, hogy volt egy érdekes friss tanulmányod, amiben azt nézted, hogy egyes nagyvárosok milyen módon tudják, vagy nem is feltétlenül a nagyvárosok, hanem hogy a nagyvárosi szinten hogyan lehet befolyásolni azt, hogy milyen hozzáadott értékű működő tőke érkezik az adott nagyvárosból és környékére, és hogy akkor egy kicsit erről még mesélted, hogy ez az is, azért is érdekes, mert akkor lehet, hogy látunk egy olyan szintet, hogy nem feltétlenül csak a kormányok tudnak erre az egész sztorira így hatással lenni, hanem hogy van ilyen egy földrajzilag ennél egy alacsonyabb szint, ahol van valamiféle ilyen mozgástér.
Igen, az volt a kutatásnak az alapkérdése, hogy az úgynevezett függő piacgazdasági viszonyok között, ami ugye már erről volt szó, a külföldi működőtőke által, vagy a külföldi beruházók által dominált gazdasági modell, amiben jellemzően alacsony hozzáadott értékű tevékenységek sora történik, hogy lehet-e elmozdulás, lehet-e olyan jellegű gazdasági szerkezetváltás, ami a külföldi beruházók segítségével jön létre, de mondjuk egy egyszerűen az összeszerelő üzem felől elmozdulunk egy magasabb hozzáadott értékű szolgáltató, kutatófejlesztő irányba. És kiválasztottunk olyan közép-európai városokat, tehát ezt nem országos szinten, hanem egyen lejjebb terület, regionális, illetve hát nagyvárosi szinten vizsgáltuk. Kiválasztottunk 3 olyan várost, amely az utóbbi 2 évtizedben, tehát igazából az uniós csatlakozás óta egy komoly gazdasági szerkezetváltást jeleit mutatta, és különösen a 90-es évek, vagy a 80-as évek hanyatló nehéziparra és tulajdonképpen hanyatló iparágakra épülő gazdasági szerkezetét volt képes meghaladni. És mindezt külföldi beruházók segítségével, ami azért érdekes, meg azért meglepő, mert hogy ez kevésbé jellemző. Nyilván a fővárosi térségeket, meg a fővárosokat nem néztük, mert ezek egy egészen más jellegű pályán játszanak. Tehát a konkrétumok, Gdańskot Lengyelországban, Kolozsvárt, illetve Debrecent vizsgáltuk. Azért ezt a három várost, mert mindegyik nagyváros, ugye egyik sem főváros, de mindegyik nagyváros az országos átlagnál jobban volt képes magasabb hozzáadott értékű külföldi beruházásokat vonzani. Kolozsváron létrejött egy szokták magukat a romániai szilíciumvölgynek nevezni, Kolozsváron létrejött az utóbbi 2 évtizedben egy nagyon jelentős ilyen szoftver és IT fejlesztő központ, Gdańskban meg egy hasonló logisztikai és IT informatikai központ, ami teljesen más, mint a 80-as, 90-es évek első felében döntően jellemző vegyipar, nehézipar, hajógyártás, ugye Gdańskban, de Kolozsváron is ugye a feldolgozóipar volt a jellemző. Debrecen pedig azért érdekes, mert hogy a 2000-es évek közepéig, illetve a 2010-es évek elejéig elég sok üzleti szolgáltatás települt a városba, ugye a Deutsche Telekom, az IT Systems révén például, és egy sor egyéb ilyen a Debrecen Egyetemnek a magas kvalifikált végzetjeire részben épülő üzleti szolgáltatói szektor. Ami aztán ez a fejlődés, ez megszakadt, vagy megtört. És mit vizsgáltunk? Azt néztük, hogy milyen helyi fejlesztési koalíciók alakultak ki ezekben a városokban. Ez alatt azt értük, hogy milyen szerepe volt a helyi, illetve a regionális önkormányzatnak, a helyi vállalkozásoknak, és akár a civil szervezeteknek abban, hogy a külföldi beruházók révén végbe ment egy gazdasági szerkezetváltás, és egy jelentős gazdasági feljebblépés. Annak ellenére, hogy a térségnek a függő piacgazdasági modellje, ebből ez nem következik. És hát azt találtuk, hogy nem feltétlenül könnyen lehet ezeket a modelleket megismételni máshol. Mi kell hozzá? Először is egy hosszú távú politikai stabilitás. Tehát mind Gdańskban, mind Kolozsváron hosszú évtizedek óta ugyanaz a színezetű a városvezetés, ami egy jó hátteret biztosít, de ez nem elég. Szükség van viszonylag jó helyi adottságokra. Mind a három városban az egyetemnek a szerepe nagyon fontos, különösen Kolozsváron, ahol ugye a Bábesbolya Egyetem, a helyi műszaki egyetem, van egy agrártudományi egyetem, van egy orvosi egyetem is. Az ő szerepük és a betelepülő külföldi cégekkel való együttműködésük rendkívül gyümölcsöző volt. Gdańskban ez kevésbé fontos, tehát ott az egyetemek szerepe inkább passzív, kivéve mondjuk a Gdańskij Műszaki Egyetemet, amely az Intellel egy hosszú távú együttműködést kötött. Ugye az Intelnek ott van az egyik legnagyobb kutatásfejlesztési központja az Egyesült Államokon kívül. Ami Gdańskban fontos volt, az, hogy a helyi önkormányzat és a regionális önkormányzat képes volt hosszú távon együttműködni, annak ellenére, hogy esetleg voltak politikai színezetű nézeteltérések. Képesek voltak egy olyan munkamegosztást létrehozni, amelyben a külföldi beruházóknak a vonzását viszonylag kis pénzből meg tudták oldani, bemutatva a régiót egy egységes, vonzó környezetként, ahova az IT szakemberek a helyi egyetemeknek a végzettjeire alapulva betelepülhetnek. Nagyon fontos volt még a vállalkozókedv, tehát ezek a külföldi beruházók nem csak úgy érkeztek, hanem sok esetben a külföldről visszatelepült helyi illetőségű mérnökök vagy vállalkozók hozták a saját kapcsolati rendszerüket, amelyek révén tudtak külföldi beruházókat vonzani, vagy kapcsolódni hozzájuk. És eleve egy jelentős vállalkozói mentalitás, egy vállalkozó kedve az, ami ezt a Gdańskij és a kolozsvári térséget jellemezte. Van egy ellenpélda is, például Brassó, amelyik hasonló adottságokkal rendelkezett, mint Kolozsvár, viszont ott a turizmusra és az autóipari fejlesztésekre helyezték a fő hangsúlyt a városvezetés, ami nem eredményezte a megörökölt gazdasági modellnek a meghaladását és egy gazdasági szerkezetváltást. És akkor rátérek Debrecenre, mert hogy Debrecen esete egy nagyon érdekes. A 90-es évek közepétől a város és az egyetem, illetve helyi vállalkozók igyekeztek ilyen technológiai, meg üzleti szolgáltatási központot létrehozni, és ez lett volna a városnak a fejlesztési irányvonala. Ugye 2010-től nagyon jelentős infrastrukturális és egyéb támogatásokat kapott a város, viszont ennek következtében egy jelentős ugye, kormányzati hatás és ráhatás következtében az eredeti elképzelések elterelődtek egy olyan irányba, ami már nem a helyi fejlesztési koalíciónak a sajátja. Tehát maga a debreceni polgármester nyilatkozta a BMW beruházás bejelentése után nem sokkal, hogy ettől kezdve szeretnénk az üzleti szolgáltatásokra helyezni a hangsúlyt. Hát ehhez képest még több feldolgozóipari beruházás, ugye akkugyár és hozzá kapcsolódó beruházók érkeztek, ami nem a magasan kvalifikált munkaerőtnek az alkalmazását jelenti, hanem azt a függő piacgazdasági modellben az alacsony hozzáadott értéket képviselő, olcsó szakképzett munkaerőt felszívó gazdasági tevékenységet. Tehát tulajdonképpen az történt, hogy míg Gdańsk és Kolozsvár döntően saját jogán és önerőből sokszor a központi kormányzat ellenében, ez Kolozsvárra kifejezetten jellemző, de Gdańskra is részben, a központi kormányzat ellenében volt képes a gazdasági szerkezetváltást véghez vinni. Hozzáteszem, hogy ehhez azért fontos volt az, hogy mind a két önkormányzatnak nagyon jelentős saját bevételei vannak, tehát ilyen 70-80% a költségvetésüknek saját bevétel. Debrecenben ez nem történt meg, tehát a debreceni fejlődési pálya, vagy fejlesztési pálya az alárendelődött a kormányzati céloknak. És ebben nagyon érdekes a három városnak az összehasonlítása, hogy három teljesen különböző, vagyis három hasonló kiindulási alapról indult, különböző fejlődési irányokat vett, és kettő közülük, a Gdańsk és a kolozsvári példa mutatja, hogy egy függő piacgazdasági környezetben is lehetséges helyi szinten gazdasági szerkezetváltás, hogyha jól képesek a meglévő adottságokat kihasználni. Nem feltétlenül ugyanúgy, tehát másképpen használták ki, de jól kihasználták. És a Debrecen esetében pedig egy jól induló, legalábbis Magyarország viszonyok között jól induló gazdasági szerkezetváltási vízió terelődött el, és rendelődött alá egy kormányzati víziónak.
Hát rendben, szerintem akkor ugye ezt emlegettük is, hogy ez egy örökzöld téma, de hogy azt hiszem, hogy azért ebben a beszélgetésben egy csomó olyan rétegét tudtuk érinteni, amikről azért nincs olyan sok szó. Medve Bálint Gergő volt a G7 Podcast vendége. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mint hogyha előfizetnétek a lapra a g7.hu/támogatás oldalon. Én Stumja Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 Podcastot hallottátok.